Egyenlennékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt a mai esténk igehirdetési alapigéjében megtaláljuk, Lukács evangélium a 9. fejezetében, az 57-től a 62. versig a következőképpen. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, követlek, akárhová mégy. Jézus azonban így felelt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. De ő ezt kérte, uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj és hirdesd Isten országát. Egy másik is ezt mondta, követlek, uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, lassan talán így a közepén járva a sorozatunknak, hozzá is szokunk már talán Jézus elutasító magatartásához, és az ilyen ige szakaszokhoz, amelyekben különböző formában, de végső soron elutasítóan bánik velünk is, mint ahogy az ott szereplő emberekkel, és tanít ilyen módon a böjti lemondásokra is azt, mutatva, hogy mi az, amit le kell tennünk a böjti úton, a böjti időszakban, és mi az, ami afelé visz minket, hogy alkalmasakká válhassunk Isten országára. Hiszen ez itt a tét nem kevesebb, nem valami kis egyszerű történetkéről van szó, hogy valaki lemarad egy jó filmről, vagy lemarad egy lottónyereményről, vagy még esetleg ennél nagyszerűbb dolgokról is, ami az életben érhet minket, hanem Isten országáról maradnak le most ezek az emberek. Az oltár előtti igének is ez az összefüggése a mostaniakkal, hogy jön egy ember lelkesen, és aztán hát nem lelketlenül, de minden esetre leforrázva, lehűtve távozik, és tulajdonképpen ez a három ember, aki most itt névtelenül előttünk van, szintén így jár. És ha ezt az ige szakaszt nézzük, akkor különösen is, de összességében is elmondhatjuk, hogy valójában Isten igéje az mindig hívást fejez ki számunkra. Hív magához, hív a követésére, és egyúttal óvaid attól, hogy megvessük a szavát, hogy megvessük azt, aki Jézusban eljött közénk. A házasság törő asszony történetében pedig azt is látjuk, hogy kiket hív a mennyei atya, hát bűnös embereket. Bűnösöket hív magához, akik önmaguktól nem is képesek arra, hogy kövessék őt, és ő mégis megszólítja őket, hogy legyünk a tanítványai, és azt mutatják ezek az esetek, amiket most olvasunk, hogy ő ezt a követést nem az ünnepnapokra tartogatja csupán, nem azt akarja, hogy vasárnaponként szóljon a követésre, hívása is egyébként, meg nem sokat kell vele törődni, hanem arról szólnak ezek a történetek, hogy a hétköznapi sűrű programok közepette szólít meg minket és hív magához. A kötelezettségeink, ha úgy tetszik, a munkánk és az egyéb felelősségünk és kötelezettségünk keretében szólít meg. Hát talán ez a mai szakat is tehát olyan értemben elsőre furcsa, hogy hát miért kergeti el szinte ezeket az embereket Jézus különböző formában, ki csak hát tájékoztatva, hogy hát akkor inkább jobb, ha számolsz azzal, milyen nyomorúsággal jár, rókátlan és madártalan élettel jár, úgymond ez az emberfia lét és az ő követése. Másoknak egyenesen neki szegezi, hogy Isten országára alkalmatlan. Hát hogyan bánhat ilyen durván Jézus ezekkel az emberekkel, tehetnénk föl elsőre a kérdést. Persze most is tisztába kell lennünk az evangélium lényegével ahhoz, hogy ezt megértsük. Akkor tudjuk ezt a furcsa viselkedést jól érteni és helyén értékelni, hogyha eltöbrengünk a mélyén is azok dolgokon, amiket most itt olvasunk. Nem csak a betűt tekintjük, hogy hú, hát most elkergetett valakit, és miért nem inkább hívja magához, hogy minél többenek legyenek ott Jézus körül, minél nagyobb legyen a statisztikai létszámunk. Ugye sokszor mi is azt emlegetjük, hogy mennyien is vagyunk, és azon próbáljuk lemérni a gyülekezet életét, értékét, hogy mekkora ez a mutató, és az Jézus meg egyenesen csökkenti ezt a létszámot azzal, hogy elküld, eltanácsol magától. De ez azért van, értsük jól ezeket az eseteket, mert tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, hogy ezek az emberek csak fél szívvel akarták Jézust. És így nem lehet az ő tanítványának lenni, és így nem lehet Isten országába bejutni. És arra is érdemes figyelnünk, ha bár ez az ige szakaszunkból most nem látszik, de ha valaki megfigyeli Lukács evangéliumának a 9. fejezetét, hát pont itt van az a fordulópont, hogy Jézus elindul Jeruzsálembe. Hát ilyen értelemben, tehát a böjti utat kezdi el ő is, nem csak mi most a naptári év szerint értve, az egyházi év során, hanem most már ő is arra készül, hogy meghalljon Jeruzsálemben. Ő ezt nagyon jól tudja, nem valami hirtelen, váratlan tragédia fog vele történni. És hát ilyen módon még kiemeltebb talán, hogy jönnek ezek az emberek, lelkesen vagy hívásra válaszolnak. Az első ember az egyenesen oda jön lelkesen, hogy én jövök bárhová mész, mondhatnánk ugye így is, hogy követlek bárhová mész, és hát úgy értelmezi talán ez az ember ezt a Jeruzsálem utat, mint ahogy a bevonuláskor is a nép, hogy megjött a király, és hát most az ő dicsőségében részesülünk mi is, hogyha követjük őt. Bizonyára tehát osztozkodni akar valami módon ezokból az előnyökből, ami Jézus követésével jár, és hát tulajdonképpen ezért hűti le rögtön a mester, hogy aki őt követi, annak bizony itt ezen a földön nem a dicsőségben lesz része, nem a pompát nyeri el, és nem a hatalmat gyakorolhatja, hanem a kivetettségben van része, a szenvedésben kell osztoznia ő vele. Ez a lényege a földi életének. Jézus azért jött, nem azért, hogy a dicsőséges hatalmat ragadja magához. Emlékezünk vasárnapra, az fönntartva a hívők számára, hogy uralkodnak vele, de ez a mennyben fog megvalósulni, és nem itt a földön. És ezért mondja az Jézus, hogy csak fél szívvel nem lehet őt követni, és nem lehet csak a felét kérni, csak a jót kérni belőle, ami Jézus követésével jár. Nem lehet mindig csak a pozitív oldalát nézni, vagy hogy mondjam, csak az egyik felét nézni, a napos oldalát a dolgoknak, mert az ő sorsában benne van az is, hogy még egy rókányi, vagy egy madárfészeknyi helye sincsen. A másik ember Jézus szavára indul el, tehát az ő hívására felel, csak előbb feltételt szab. Azt mondja, hogy jó, jó, én követlek, de előbb a halottat el kell temetni. Látszólag tulajdonképpen a törvényt helyezi előtérbe, és azt mondja, hát ez kötelességem, ezt meg kell mindenkinek csinálni. Ezt írja elő Isten törvénye, tehát nem akármi miatt akarom én ezt, nem egyszerűen egy szokás miatt, tehát nem csak a görögöknél, a drámáikban ugye az fontos pont, hogy a halottat el kell temetni. Ez egy külön gyalázat volt, és megbecstelenítése a halottnak, hogyha nem engedték el temetni. Tehát ez egy halálon túli büntetése is úgymond a halottnak. Na most a törvényben nem egészen ezért kell persze, hogy büntetés vagy nem büntetés, ott nincs kivétel, a halottat el kell temetni. És Jézus mégse enged ezen a ponton se. Azt mondja, hogy aki bármit elé helyez az ő követésének, az nem jó a követőjének, nem indulhat. Azt mondja, hát a halottak csak temessék a halottaikat, szinte szentséggyalázásnak tűnik ez. De mégis azt mondja, hogy az igazi élettel az ilyennek nincs közössége. Nem azért, mert ne kéne eltemetni a halottakat, és hát ne tudott volna Jézus maga is temetőbe menni, mondjuk Lázár sírjához például. Hanem azért, mert azt mondja, hogy itt most az igazi életet lehet megtalálni, mert ez a földi, ez valójában még nem az az élet, ami el nem múlik. És éppen ezért nevezi ezt halálnak. A harmadik vállalkozó is nagyon érdekes. Illés és Elizeus esetét is fölidézheti bennünk, hiszen emlékezzünk, hogy Illés oda megy Elizeushoz, a palácsát ráteríti, és Elizeus pedig azt mondja, hogy előbb hadd búcsúzzak el a családomtól. És ezt megengedi neki Illés, csak annyit mond el, hogy de figyelj, mert én tettem veled valamit. Tehát lesz ennek következménye, aztán Elizeus elbúcsúzik és jön. Hát mi ezzel a baj? Tulajdonképpen semmi. Azt hiszem, hogy ezt akkor tudjuk csak megérteni, hogyha abból az oldalról, arról az oldalról tekintünk Jézus szavaira, hogy most Illésnél sokkal nagyobb van itt. És az ő hívásával szemben az, ami ott még elfogadható volt, az ő hívásával szemben ez már nem lehetséges. Aki bármiféle feltételt szab a követése azonnali elkötelező erejének, az Jézus soron megtagadta az engedelmességet neki. Hát történetünkből tehát az derül ki, hogy itt a dicső uralomnál, a dicső uralkodónál nagyobb van, a törvénynél, a prófétáknál is nagyobb van jelen, az emberi kapcsolatoknál is nagyobb hív a maga követésére, és éppen ezért nem lehet semmiféle olyan kötelezettség, ami a Jézus iránti hűség elébe szaladhatna, és akár azt halasztólag hatályon kívül helyezhetné. Hát ezért lett a mai cím is ez, hogy távozz tőlem halogató, tehát Jézus szó szerint nem mondja ugyan nekik, hogy távozzatok, de végső soron mégiscsak erről van szó. Pedig hallottak eltemetés, hogy említettem, mindenek felett álló kötelesség volt Izraelben. Még a Tóra tanulmányozás alól is felment ez a kötelezettség. És most mégis nagyobb van itt a törvénynél, nagyobb van itt a kötelezettségeinknél. És Jézus meghökkentő szava tulajdonképpen csak akkor válik érthetővé, hogyha meglátjuk tehát azt, hogy mögötte az élet teljesen új értékelése áll. Jézus szemében halál az, amit az emberek itt életnek neveznek. Biológiailag persze lehetnek ezek az emberek a legelevenebbek, de nélküle mégis halottak. Azért, mert azt szokták az élet céljává tenni ezek az emberek, akik Krisztus nélkül élik az életüket, ami a végén semmibe vész, és a halállal értelmét veszti, illetve hát köddé foszlik. Jézus a halott siratás helyett helyezi ezért az evangélium örömhírének a hirdetését előbbre. És erre szólítja fel ezt az embert, hogy te menjél és hirdesd Isten országát. És az ő evangéliumából olyan élet fakad, aminek a célja, az értelme és az öröme az, hogy nem önmagának, hanem Istennek él most már. Az ő követőinek világosan kell látni, hogy e fajta kétféle életfelfogás között különbség van egyrészt, másrészt nem lehet összeegyeztetni. Ez két teljesen külön világ. Nem tudjuk a tüzet meg a vizet elegyetíteni egymással, ugye azt mondjuk, hogy hát keveredjen. Lehet persze bizonyos anyagokat keverni, de másoknál nem fog menni. Hát valami ilyesmi ez a kétfajta életfelfogás, amit Jézus hozott, és amit az ember magától képviselne. És ezt mondja most is, a törvény sem olyan, amit Jézussal elegyíteni lehetne. Még akkor sem tehető Jézus elé, ha ez a szülők iránti kötelezettség és a halott eltemetésének a kötelezettsége. Pedig ez alól a törvény csak két kivételt engedett meg. Az egyik volt a főpap, a másik meg a názír fogadalom alatt álló. És most talán mondhatjuk így jelképesen, hogy most pontosan ez valósul meg. A nagy főpap, ahogy a zsidó levél tárja elénk Jézus szól, és ha úgy tetszik, most mondhatjuk talán így jelképesen, hogy aki őt követi, annak egyfajta, hát nem a zsidó szokás szerinti, de egyfajta názír fogadalma kell, hogy legyen. És ilyen értelemben most talán mondhatjuk ezért jelképes, hogy valóban az fontosabb, hogy Jézus hív a maga követésére, mint akár a halott eltemetése. Hozzá téve tehát az, hogy nyilván nem ezzel volt Jézusnak a baja, hogy a halottakat eltemetik, hanem azzal, hogy ez rossz helyen kerül elő, és ez lesz a legfontosabb, és csak azért fontos, mert egyszerűen az ember abba kapaszkodik, és közben Jézusnak meg hát ilyen értelemben nemet mond. De aki Jézus követésére vállalkozott, az már egyfajta keskeny úton jár, és az életre vívő út ez, az élet urának az útja, és ilyen értelemben tehát hát segít megértenünk a főpap és a názír fogadalmat tevőnek az esete az, hogy miért mondja ilyen szinte tényleg hát szentség gyalázásként hatóan majdnem, hogy hát mit törősz a temetésre, te Isten országát hirdesd. De azért szól tehát így, mert az élet királya szólal meg benne. És persze sokan gondolnak úgy a Jézusi hívás, hogy hát én persze megyek, de előbb hadd nőjek fel. Én persze megyek, de előbb hadd fejezem be a tanulmányaimat. Vagy megyek, de előbb hadd alapítsak családot. Vagy megyek, de előbb hadd jussak lakáshoz. Megyek, de előbb hadd jöjjenek egyenesbe a dolgaim. Megyek, de előbb hadd pihenjem ki az élet fáradalmait. És persze aztán már késő lesz. Megyek, de már nem mehetek. Erről a magatartásról méltán juthat eszünkbe a két fiúról szóló példázata Jézusnak, ugye, amikor az apja mondja, menj ki a szőlőbe, az egyik azt mondja, igen, megyek, aztán mégsem megy. Meggondolja magát. A másik meg az, hogy nem, én nem akarok menni. Ugye, ő meg aztán szintén meggondolva magát kimegy, és a farizeusok is nagyon jól tudják, hogy ez teljesítette az atya akaratát végül. Mert aki előbbözik, az valójában ezt a fiút formálja meg, aki nem megy el végül. Igen, megyek, de előbb. Szinte mondhatná talán ezt a fiú a példázatban is. De ezért is fontos, hogy ne fogadkozz Jézusnak, hogy követlek akárhová mégy, ugye, mint ahogy itt szólt az ember, vagy megyek, Uram, de előbb. Hogy ne száddal, hanem lábaddal kövesd őt. Hogy ne félszívvel, hanem teljes odaadással. Minden erődet bedobva. És ne ígérgesd, meg ne halogass tehát, hanem tedd meg. Mert Jézus most szólít, és most vár feleletet. És emlékezhetünk arra, hogy ezekkel az emberekkel szemben Péter, András, vagy János és Jakab, tehát a két testvérpár hogyan is indult el. Hát ott hagytak mindent, azt olvassuk. Ott hagyták a hálókat, Péter és András, mindent ott hagyott, de nézzünk előbbre is, azt tudjuk jól, utána ugye hivatkozzunk erre sokszor, hogy hát mindent ott hagyva mégse lehet, de ez a szektáknak a felfogása, tehát nem azt csinálta Péter, hogy kiszakadt és megtagadta a családját, hanem olvassuk később, hogy Péter feleségével együtt járta a missziói utakat, tehát ilyen értelme magával vitte már, tehát világos volt, hogy ez nem azt jelenti, meg persze Jézus életében, földi életében is, hát az ottani házukba jöttek össze, tehát nyilvánvaló, hogy a család körében megmaradt, nem azt jelenti, hogy megtagadta őket. Aztán, ha azt nézzük, hogy János és Jakab is ott hagyja az apjukat, és mellé ott olvassuk, hogy a napszámosokat. Tehát nem pácban hagyták az apjukat, úgymond, hogy na, bajlódjon ő itt a halászattal és a hálókkal. De mégsem azt mondták Jézusnak, hogy jó, mi követünk téged, de ezt a mai napot még enged nekünk, itt elrendezzük a dolgainkat, és majd utána indulunk. Tehát Jézus nem akar kiszakítani a világból, de azt sem engedi, hogy bármi elszakítson tőle, vagy halogassuk ezt a hívást. Nem, tehát, hogy mondta, nem a létszám érdekli őt, hanem az, hogy az mennyire komoly, ami bennünk van, és ő valóban őt követjük-e, hogy nem oldalra, meg hátra tekingetünk-e, mint a példában az ekét fogó ember. Azt mondja, hogy hát, ha jössz, az nagyon jó, de akkor mindenestül gyere. Egész életedet ad nekem. Hogy tudj mindent azért elengedni, amiket megszoktál, amiket fontosnak tartasz az életedben, ami mondhatni nélkülözhetetlen, és mégis add nekem, engedd el, mert különben nem vagy alkalmas se a követésre, se Isten országára. Fölteszi éppen ezért önképpen az ige szakasz a kérdés, hogy mondjuk fel tudunk-e áldozni sok mindent, amit fontosnak tartanak, vagy akár nem is annyira fontosat, de egyszerűen csak szeretjük azt csinálni, vagy fel tudunk-e egy jó könyvet vagy filmet áldozni, a kerti munkát, mondjuk azért, hogy gyülekezeti alkalmon vegyünk részt, vagy a szabadidőnket, az önrendelkezésünket, hogy én mondhatom meg, hogy mit csinálok. Ragaszkodunk-e inkább az egyéni programjainkhoz, vagy pedig Jézushoz? Mert válaszút elé állít Jézus mindenképpen, mindannyiunkat, nem csak ezt a három embert. És az a Jézus, aki következetesen járta az útját, a szeretet útja is egyúttal, de nem követhető fél szívvel. És aki aktívan jár az ő útján, annak bizony sok mindennel számolni kell, akár az említett otthontalansággal is, vagy hát akár Jézushoz hasonlóan, ahogy tanítványainak is elmondja más környezetben, hát az életét is oda kell tudni adni, ha arról van szó. Mert aki egész életére a mester nyomába szegődött, annak már semmi se lehet drágább, mint a mester. Így hív teljes odaadást követésre, ezt igényli, hogy ne fél szívvel, hanem teljes szívvel tudjuk őt követni. És azt mondja, hogy nem ímeljük az ő követését, ne csak úgy csináljunk, mintha mi követnénk, mert mi azt mondjuk, hogy igen, követlek, és közben az ellenkezőjét csináljuk. És bizony hányszor halljuk ezt. Azt mondja Jézus, hogy becsületesen, ha valamire nemet kell mondani, akkor arra mondjuk meg a nemet. Ne ígérgessünk, most nem csak neki, másoknak se igazából. Hogy én ezt meg azt meg amaz, persze megcsinálom, és hát hány ilyen ígéret maradt teljesítetlen. Jézus most is ezzel szembesít, hogy nem az ilyen üres ígérgetésre van szükség. Ebben az esetben azt mondja, hogy hát az a fiú teljesítette mégis az atya akaratát, aki nemet mert mondani, ha most így kicsit kisarkítjuk. Fölvált, hogy ő nem akar menni, és aztán mégis inkább legfeljebb elment, ha más belátásra jutott. Hát sokszor talán mi is ebbe a hibába szenvedünk, hogy nem merjük azt fölvállalni. Azt mondjuk, hogy ezt, amit kérnek tőlünk, azt nem tudjuk teljesíteni. Azt, most nyilván itt nem az a lényeg a fiúkban, hogy ő ilyen dacosan ellenállt valószínűleg inkább persze, és nem azért mondta, hogy már most éppen nem tudom ezt megtenni. De minden esetre jobb becsületesen nemet mondani, mint felelőtlenül ígérgetni, mert aztán Jézus kimondja végül a szót, alkalmatlan Isten országára az ilyen ember. Csak Jézussal aktív úton járással lehet az ő követőjévé lenni, és ilyen értelemben dönteni kell megtagadni magunkat. Nem lehet kicsit ebből is csipegetni, kicsit abból is csipegetni Jézussal kapcsolatban, és ezért is mondja, hogy hátra tekinteni se lehet. Ha Jézus meghalt értünk, és feltámadásával elhozta a megváltást, Isten bűnbocsánatát, akkor ő se fog hátra tekingetni utána, hogy hát de te még ezt és ezt a bűnt elkövetted a múltban. Hát akkor mi miért akarunk hátra tekingetni? Mert bizony a visszanézésből könnyen megállás, aztán esetleg egyenesen visszafordulás lesz. És ez már feltétlenül azt az ítéletet vonja magával, hogy az ilyen ember nem alkalmas Isten országára. Nos, hát az első követésre vállalkozó, jelenleg szerint a saját érdekét, élvezetét, dicsőségét, előnyeit, örömét kereste a követésben, csak azt látta, hogy hát Jézus milyen jó menni, és hát milyen sokan követik őt, lelkesedés volt benne, de ez a lelkesedés nem volt reális, nem a valóságból táplálkozott. Ez saját hangulatból, érzelmi pillanatnyi kitörésből, és saját elképzelésekből, vágyakból, és éppen ezért hűtötte le Jézus. A második pedig fontosabbnak tartotta az emberi kötelékek kötelességét, és ezért volt olyan határozott és szigorú vele mesterünk. A harmadik szintén egy önkéntes volt, de ő is csak fél szívvel vállalkozott erre, és ezért tartotta úrunk alkalmatlannak Isten országára. Most melyik vagy te? Melyikben ismerhetek magamra? Az elsőben, a másodikban, vagy a harmadikban? Magadra ismersz valamelyikben? Hát akkor vigyázz, mert előfordulhat, hogy lesz ugyan lakásod, eltemeted a halottat, és elbúcsúzol szeretteidtől, de azt mondja Jézus, hogy nem vagy alkalmas Isten országára. Hát ne ezeknek az embereknek a döntését választ, hát félszívűen, hitetlenül, hanem Péterét, Jánosét, akik azonnal teljes szívvel ugrottak. Ugrottak, amikor Jézus hívta őket. Nem alkudoztak közben, és nem kerestek kifogást, vagy valami haladékot nem kértek, hanem mondhatjuk talán így, hogy fejest mertek ugrani Jézussal az ismeretlenben. Hát erre az ugrásra biztat tulajdonképpen mindannyiunkat Isten. Ugor fejest a követésbe, az evangélium hirdetésébe, és ne alkudozz. Jézus azt kéri, hogy egészen légy az övé. Tedd meg ezt azon az alapon, hogy ő is egészen odaadta magát, érted is. Mártír teológus Bonhoeffer számára is, és persze sok keresztény számára az egyház történetben a követés még a vértanúságot is jelentette, a mártíromságot, akárha kell, nem csak a szenvedés, hanem egyenesen a halált is, mert még az életüket sem helyezték Jézus elé. Hiszen Jézus követése azt jelenti, hogy lemondok a földi életemről is, ha kell. Átvitt értemben amúgy is le kell mondani, hiszen ő nem földi életet akar ajándékozni, hanem mennyei. De néha előfordulhat, hogy valóban a szószoros értelmében is ez tartozik ahhoz, hogy hozzá hűséges maradjak. Vállalni kell viszont vele a hontalanságot is, ha úgy adódik, az éhséget, a szomjúságot, a nélkülözést, a poros országutak fáradtságát, a kitaszítottságot, ahogy ezt Jézus átélte. És ha meg akarod tudni önmagadtól, hogy méltó vagy-e Isten országára, akkor azt kell először is föltenned, hogy valóban olyan fontos a Jézus számodra, hogy mindennél előbbre helyezed életedben. Hogy vállalod érte az éhezés, szomjazás, kitaszítottságot, szenvedést, akár a mártír halált is. Mert ha nem tudod valóban ezt őszintén és túláradó örömmel teljesíteni és igent mondani rá, akkor legalábbis egy valami még hiányzik belőled, ahogyan a gazdag ifjúból is hiányzott. És ha csak egy valami is hiányzik belőled, akkor nem vagy alkalmas Isten országára. Jézus ma arra ad lehetőséget, hogy ez a hiányosságod megszűnjön. Ezért szól így, hogy kövess engem, vagy hogy menj el és hirdesd az Isten országát. Hát Isten országának hirdetése az életvilága. És aki erre elhívást nyer, és minden keresztényt erre hív Jézus, az cselekedje is ezt. Azt ne essék vissza abba a világba, ahol a halottak nemzenek és szülnek halottakat, illetve a halottak temetnek halottakat. A követés parancsa az nem tűr halasztást, nem tűr hátratekintést. Illés megengedhette Elizeusnak tehát a szülői háztól való búcsút, de Jézus már nem. Őt teljesen örömest azonnal kell követni, ez a hármas meghatározója az ő követésének. És ezért ne várj te sem eddig, se addig, se míg hazaérsz, mert Jézus most hív, most kell őt követni teljes szívből, egészen belső örömmel a lelkedben. Mindezekért Isten hívása önvizsgálatra indít, bűnbánatra kell, hogy indítson, hiszen végsősoron mindannyiunkra azért azt kell, hogy mondja Jézus, hogy akkor még valami fogyatkozás van bennem. Ezért lehet aztán a böjti úton így bűnbánatra indulva, és Jézus követésére indulva újat kezdenünk mégis, hogy az életünk és a szolgálatunk megújuljon, hiszen a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy Isten valóban a háta mögé veti a bűneinket, és ő a deke szarvát fogva nem tekint már hátra, nem fogja hánytorgatni a múltat, amit az ő követői hordoznának különben, ha nem lenne bocsánat a bűneikre. És ezért te se nézz hátra, hanem tekints, Urunk, érted adott életére, nyisd meg a füledet engedelmesen a hívó szóra, kövesd őt teljes szívvel. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te emberek szolgálatán keresztül is munkálod üdvösségünket. Köszönjük, hogy minket is bűneink és méltatlanságunk ellenére szolgálatodra és követésedre hívsz. Kérünk, szent lelked által tisztíts meg bűneinktől, vedd el szívünkből a kétkedést, távolítsd el szemünkből a hátra tekingetést, erősítsd meg hitünket, hogy meg akarjunk és tudjunk téged és a rólad szóló ige hirdetést mindenek elébe helyezni, és mindennél fontosabbnak tartani. Urunk, téged áldunk és magasztalunk, hozzád fordulunk közös imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.